Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Rudolf Pétert.
Szép jó napot kívánok.
Hát így köszönnek be a profik, igen. Jó. Amikor így megbeszéltük ezt a megbeszélést, hogy itt most beszélgetni fogunk, és kérdezted, hogy miről lesz szó, akkor mondtam, hogy színházról, és rólad, és a színházról, de egészen távoli múltba visszamenve, mert ilyen nagyon visszatekintő típus vagyok, gyerekkorodig, mire mondtad, hogy gyerekkorról, nem tudom, az nagyon izgalmas lesz. És akkor ezen elgondolkodtam a gyerekkorodon, a színházi gyerekkorodon, a színészi gyerekkorodon, aminek valószínűleg a Csacsacsa és a Szerencsés Dániel című filmeket tekinthetjük a te színészi gyerekkorodnak körülbelül. Tehát ezek voltak a te első, nagyon fiatal, még nagyon kölyökképű megjelenéseid. És úgy gondoltam, megkérdezem, hogy láttad-e ezeket a filmeket viszonylag mostanában? Mikor láttad utoljára? Megmutattad-e a gyerekeidnek? Hogy viszonyulsz ehhez a filmhez? Hogy viszonyultak ő szerintem? A fiat hasonlít hozzád, ezt még.
Hát most így kezdjük a végével. Igen, nagyon.
Jó. Nagyon, ugye? Tehát egyszer láttam színen, és megállapítottam, és körülbelül úgy néz ki, mint te, amikor nem tudom, hogy Csacsacsát
játszottam. Igen, most van abban a korban, amikor én Csacsacsát játszottam, és abszolút a színeinkben nem, de úgy különben abszolút fedjük egymást. Sok egyéb szempontból is. Én, mivel rádió, ezért nem érdemes itt a szívem, lelkemre mutogatni, de azt hiszem nagyon sok szempontból hasonló.
Különben.
Hát így ezzel meg is oldottam. Valóban így van. Színészi gyerekkoromnak persze tekinthetjük, hogyha nagyon vadul belülünk az időgépbe, akkor azokat a november 7-i, április 4-i ünnepségeket állandóan szavattam. Tehát én mondtam a kis úttörő és a kis dobos, aki jön és mondja az szokásos vers. Szerencsém volt, mert azért, mivel édesapám magyar tanárként funkcionált, nagyon ravaszul terelgettek abba az irányba, hogy azért, és az iskola is nyitott volt Vácon, hogy azért néha ravaszabbul szólalhattam meg. Tehát azért József Attilákat mondtam, hogyha lehetett, és Petőfiket, nem a korszak középszerű.
Nem, lehetett akkor, hát mi egy időben voltunk iskolások, és akkor azért nem követelték ezt meg, csak
így
kicsit
van, így van,
kalikíroztam ezt. Igen.
Lehetett. De valóban, hogyha ha valóban ezt a félprofi állapotot veszük figyelembe, mint az ember főiskolásként él meg, akkor igen, azért mázlista alkatommal, a kölyök képemmel rengeteg szerepet játszhattam el, olyan szerepeket, amire két lehetősége volt a rendezőnek, vagy bejön a főiskolára, és meglátja az én kölyök képemet, vagy elmegy egy gimnáziumba, és kutakodik. Ez így egyszerűbbnek tűnt. Tehát ezzel nekem nagyon nagy mázlim volt, ez tény. Tehát a Csacsacsa és a Szerencsés Dániel mind a kettő film olyan, amik a maga módján sikeres is volt. Az egy hosszadalmasabb és komplikáltabb kérdés persze, hogy mi a siker, de sok-sok értelemben sikeres volt. Tehát azért sikeres volt nekem, abban a szemben, hogy végigjátszottam egy filmet, vegyük a legegyszerűbb képetet. Ki hogyan fogadja, ez egy másodlagos dolog, de azért akkor is éreztem, bár nagyon kívülre jöttem, nagyon vidékről, nagyon fogalmam nem volt, hogy ki kicsoda, de az érezhető volt, hogy ez a kettős Sándor Pár és Ragályi Elemér nem akárkik ebben a szakmában, és nem azért, mert mi veszi őket körül, hanem ahogy velem beszéltek, és amilyen megszállottak voltak. Tehát a lényeget tekintve értem azt, hogy nem akárkik, nem a külcsint illetően, és hogy a Kovácsi Janival, meg a Nagy Dumás Kovácsi Janival hogyan dolgoztam. Rengeteget kaptam ettől a mázlis pár évtől, még a Jobb Lázadása is ide sorolható, hogy olyan kicsi szerep volt, de hát belegondolok, Oszkárra volt jelölve, a Szerencsés Dániel kritikusok díját kapta, jól emlékszem, Cannes-ban. A Csacsacsa, meg aki látta annak idején, az még mondta, azért nevezzük most, egy, nem szeretem ezt a szót, de mondjuk közönségfilm volt, ugye. 70-es évek végén.
Ezek mind olyan filmek, amiket akik akkor már láttak, azok ugye máig tudnak megismerni.
Igen,
ez
nem tűntek el.
Igen. Tehát ezek a mai napig létező filmek.
Igen. Kislány, amikor látta a Csacsacsát, hogy megmutattam a gyerekeimnek, akkor ő felsikoltott tulajdonképpen. 5 éves volt, és akkor leadta valamelyik adó, és felsikított, hogy apa, mi van a fejeden? Jeleztem, hogy haj. Ezzel összezavartam ezzel a gyereket. Igen.
De és így mostanában, tehát hogy több évtized színészi gyakorlat után most gyerekeiddel vagy nélkülök megnézed, akkor az neked milyen? Tehát látod a színészi utad elejét, ahhoz képest, ahol most tartasz, vagy igazából ilyenkor az ember úgy azzal van elfog, Istenem, haj, meg én, meg fiatal, meg mint a fiha fiamat látnám.
Néha azt érzem, hogy többet tudtam el az egészről, mint most. Tehát, hogy azok az ösztönök, amik akkor az embert vezérli mindenféle egyéb guanó nélkül, ami közben árakodik az emberre, én nagyon szeretem ezeket. Ott akkor kivert a jeges veríték, gyűlöltem magam nézni. Tömagában, ugye akkor még nem volt ez a világ, mint most, hogy magadat egyszer csak meglátod, Ez most már evidencia, minden második gyereknek ott egy mobil, meg ilyen kamera, meg olyan kamera. Saját hangodat meghallani, akkor még ugye az MK25-ös szintjén lehetett, az egy magnum, mondom, nem az én korosztályomhoz tartozóknak, az egy torz valami volt, hogy tehát egyszer csak önmag, a saját szemédet látni, most függetlenül, hogy te színész vagy nem, az egy sok volt. Tehát ezt jelentem én, ez a hangom. Most a gyerekek valamelyik nap bejátszott valamelyik tévéműsor a csacsacsából, hát a hangom az tényleg egészen abszurd volt. Tehát én nem tudom, valahol így beszéltem fent. Nagyon, tehát az egészre így visszatekintve azt gondolom, hogy van 3-4 olyan jelenet, amire büszke vagyok, több nincs, hát ez nagyon sok. Tehát a Szerencsés Dánielben van egy jelenet, ahol a Zsolt és Sanyival eszünk, és ebben én eszem, és ő készül tulajdonképpen arra, hogy kiugorjon a vonatból. Azt például nagyon szeretem. Mivel nagyon ritkán mondok ilyet, tehát ezt most nem szoktam ülni különböző helyekre, és azt mondom, hogy hú, de szeretem, amit csináltam, tehát ezt most úgy értem, hogy ennek súlya van, hogy én ezeket a filmeket nagyon-nagyon-nagyon kedvelem, és óriási mázlé van, mondom, most már 5-5-ször nem véletlenül, hogy én akkor ezeket eljátszottam.
Az evésben erős volt az a film, mert meg az
Bodrogi.
Van,
hogy Európa legjobban evőszínész. Tényleg.
Na jó, hát akkor ennyit a gyerekkorról, és most így akkor hirtelen átugrok ezt-azt, és a jelenhez jövök, hogy megmagyarázzam, hogy mi a legkonkrétabb apropó, amiért én hívtalak most téged. Ez az Ígéret földje című előadás a Centrál Színházban, amit én megtekintettem a barátnőmmel. Nagyon erőteljes előadás, kijöttünk, és nagyon meg volt viselve a barátnőm, és azt mondta, hogy Istenem, hogy mennyire megviselheti ez a Rudolf Pétert is, hogy játssz ezt a szerepet. És mondtam, hogy kiszárt, szerintem halálosan élvezi. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy most neki úgy kell összekaparni magát, ez az egész este egy élvezet számára, de odáig, hogy csúnyán, onnantól, hogy ezt eljátsz, ezt a figurát, ezt a Sánta menőt, már nem úgy, hogy Sántán megy, hanem szól egyáltalán, és hogy csúnyán is beszélsz, szerintem rettenetesen élvezed, az én véleményem van közelebb a valósághoz?
Vagy ez nagyon egyszerű. Ha az ember úgy érzi, hogy azokból a haditervet, nyilván ez egy küzdelem lesz folyamatosan, akárhányszor játszunk. Soha nem ér az ember végére egy szerepnek, egy ilyennél meg nyilván rengeteg megoldatlan pillanatom van. Hogyha az ember azt érzi, hogy valamit tett, és most nagyon nagy szavagot fogok használni, akkor aznap azt érzi, hogy van értelme annak, hogy ő van, hogy ő színészkedik. Most az Ígéret földje egy olyan, nem minden előadás után érzi ezt az ember, az Ígéret földje egy olyan előadás, ahol ha még elbukom az aznap estét, vagy bizonyos fontos pillanatokat nem sikerül megcsinálni, akkor is azt mondom, hogy ezért van értelme színésznek lenni, hogy az ember ezeket a harcokat megvívja. Tehát alapvetően neked van igazad, egy ilyen esetben, még ha fiziológiailag, mert abban meg neki van igaza, tehát azért ott kis kanállal rakom össze magam, fizikai értelemben, de ha sikerült, akkor mindegy. Nyilván 42-ként beérni a maratonira, az fárasztóbb, mint elsőnek. Tehát van nyilván ennek egy ilyen pszichológiai háttere. Nagyon szeretem csinálni, nagyon megosztja, a legjobb barátaimat is megosztja. Nyilván a legjobb barátaimat nem a témája miatt, hanem egyéb szempontok miatt. De hát ez sem baj. Ha egy előadás beszélgetésre ingerrel, az akkor megtette magáért.
Hol tartasz, hanyadik körül?
Nem 14, nagyon 13, 14.
És nagyon ingadozik, mondod, hogy sikerül megoldani, nem sikerül megoldani, tehát kijössz, és azonnal ez ma 60%-os voltam, vagy ma 80%-os
több
voltam?
Több benne, mint ami egészséges.
Értem.
Uh-huh. Tehát nem vagyok kész dolgokkal. De az Eszterrel együtt, aki azért sokszor jön be, mindenféle terveket szülünk minden előadásra.
Novák Eszterrel.
Novák Eszterrel, bocsánat, igen.
Uh-huh. Na azért is azt gondoltam én, amit mondtam akkor a barátnőmnek, mert valahogy nem nagyon sok ilyen színészt tudok, vagy látok, de van egy-kettő olyan, akin én mindig látom azt, hogy ő rettenetesen élvezi azt, hogy színész és színpadon van és játszik. Tehát például Hallmann ilyen. Ő nagyon ilyen, de én nekem valahogy te is ilyen vagy, főleg ebben a szerepben, én úgy éreztem, hogy ez az ember boldog, hogy bejöhet a színpadra és játszhat nekünk.
Nem így van. Nem így van, őszinte leszek, nyilván erről nem illik beszélni, de közben meg régóta tervezem, hogy igen, erről közben kell beszélni. Ez a 30 éve csinálom. Amíg bejutok a színházba, az iszonyatos kinkeserves feladat. Amikor már ott vagyok, akkor, amikor már csinálom, akkor öröm van. Most nyilván minden, tehát 8 előadásban vagyok jelenleg. a Holtlelkek lesz a nyolcadik. Tehát van egy telítődési pont, ennek a környékén vagyok. Ez az egyik. Tehát van egy matematikája, hogyha minden este játszol, akkor nagyon nehéz minden este ünnepnek tekinteni. Ez ilyen egyszerű.
Ez önmagában az előadások számától függ? Tehát, hogy egy előadás mondjuk egy hónapban mondjuk 15-öt, vagy pedig azt, hogy hány szerepet? Tehát, hogy 8 előadás, az a 8 előadás, az 8 darab a sok, amiben benne vagy, vagy a 20 előadás, amit játszani kell egy hónapban?
Valamit szögezzünk le. Állati kínos lenne, ha én mostnia fogni.
Nem,
csak azt mondom, ez kell annak, aki hallgass, annak kell tudnia, hogy amiről én mint most beszélek, az mégis alapvetően egy szerencsés embernek a küzdelme a helyzetével, és fantasztikus, remek színészek, komoly, nagy képességű emberek kutakodnak arra, hogy hol mutassák meg azt, amit ők tudnak. Tehát ezt most ezért
ezt
nagyon fontos volt.
Ezt
azért tekintsük
igen.
alapnak.
Igen.
Ezen belül egy ponton túl mindegy, tehát ha egyszer fáradt vagy fiziológ, akkor fáradt vagy. Nagyon nehéz belőni, mikor arra gondolom, hogy ensuite is lehetne játszani valamit, akkor egyfelől messzebb jutsz egy előadásban, hogy olyan rutinod lesz benne, ami ma Magyarországon nagyon kevés szerjen össze, hiszen ezek a teltházak azért egy kicsit kamu. Kamutelt házak. Attól kamutelt házak, hogy annak idején mondjuk, amikor kezdtem a pályát a 80-as években, egy bemutató után, és a darab élete azért az másmilyen volt, mint most. Akkor lehetett játszani első hónapban, mondjuk a hó elején mutattuk be 6-szor, 7-szer, akár 8-szor, majd utána 4-5. Tehát volt egy olyan, ha nem is ensuite természetesen, a Magyar Színház nem ilyen, de mindig csak volt egy idő, hogy összerántódjék, összeálljon a darab. Azért mondom, hogy egy kicsit álságosak a teltház, hogy teltház tudjon lenni, ezért van ilyen sok darab színen, ezért játszok ilyen kevésszerűket, és ez azért sem, most a legegyszerűbbet mondom, sem a díszletnek, bármilyen furán hangzik, amely a színházat vezet mégiscsak egy szempont, hogy összehozol valami gyönyörűséges rokokó valamit kivételesen, mert volt pénz, és közben két tavonta előveszed, elszállítják, stb. De mondjuk ez a Primco része. De hát a színész agya, az idegrendszere, hogy egy újabb ügyre ráállni, hogy szövegösszemondó van-e előtte, vagy nincs. Szóval darálóvá tud válni a színház csinálás. Egyfelől, másfelől meg engem igazán a színház akkor érdekelne, és ha belegondolok, megint egy gondolatjel, ha belegondolok, engem azok is tetszettek igazán azok az előadások, amik nem hagyományos módon jöttek létre. Hagyományosan tekinthetjük a Polgári Színházi 6 hetet, hogy nekiállunk, megkapod a szerepet, olvasópróba, emlékpróba, az, amiket én láttam, akár orosz előadások, vagy a Nuskin, vagy akár itt Magyarországon előadások, ahol egy csoport összeáll, és addig csócsálja, és most nem rossz értelemben a dolognak a kitartó munkáját, értvén a csócsáláson az anyagot, a szöveget, amíg mindennek a végére jár. Most ezekben a munkafázisokban, ezekben a darálókban nagyon nehéz mindennek a végére járni, tehát örökös hiányérzeted marad. Most ezek fárasztóak. Tehát hogy volt ez a 2-3 előadás, ami nem mondom, hogy 100%-osan, de úgy igazán megvolt a fejemben, azok nem fárasztanak, mert nincs egy plusz teher rajta, tudom a dolgomat. Tehát Taub tanárúrral, amikor dolgoztunk, megosztotta a szakmát, én imádtam vele dolgozni, nem sokat dolgoztam. Olyan szinten állította be a létezésemet, ami az én szétszórtságomnak különben is nagyon érdekes feladat volt, hogy én olyan nyugalommal a színpadra még nem léptem, mint a Szent Johannában, Dauphin szerepében a Vígben, igaz, hogy csak 14 oldallal készült el. Onnantól ez egy másik előadás kezdődött. Mert az ő technikájával, az ő munkaműszerével fél évet kellett volna dolgoznunk. De ott megéreztem azt, hogy az izgalom csak egy igazi, valódi egészséges izgalom, ami rám rakódik, mert különben olyan szinten tudom a dolgomat. És amit én magam hoztam létre, természetesen társakkal, mint a Kövek a zsebbent a Kálóival, vagy az És Rómeót az Eszterrel, Nagy Károly Eszterrel, a feleségem és a Horgas Ádámmal. Az egyiket 13 éve, a másikat 11 éve játszom. Mind a kettő 300 fölött van. Ott nyilván, mivel mi diktáltuk a feltételeket, abban mind a kettő 3-3 és fél hónapos munka volt.
És ezekben egyébként meglepitek egymást? Tehát kell ahhoz, hogy, vagy igazából, tehát most egyrészt ott van az a, biztosan tudom, hogy mit kell csinálni, mert belém épült.
Igen.
Másfelől meg nyilván kell mindig újat csinálni, mert különben megunjátok. Tehát nyilván...
Hát a Kövek az ilyen értelemben interaktív előadás, ott sokkal nagyobb a játéktér, és az egész böcsületesen, de mégiscsak könnyedebb valami. Az És Rómeó és Júliában, amely közben mégiscsak a Rómeó és Júlia, ott annyit változott az előadás, amennyivel többet tudunk a világról, és mi magunk változtunk. De a 300-kon jött ott, világosodott meg egy mondat kapcsán, hogy miért így mondom? 300-szor elmondtam így Jézus, mert hiszen ez ezt jelenti. De az nagyon precízen beállított előadás, a Romeo. Tehát annak nagyon kicsi az amplitudója, hogy az, milyen az én aznapom. Szerintem egy jó színházban ez így van rendjén. Nyilván vannak speciális előadások, akkor kifejezetten az improvizáció lépő, ezt most tegyük félre.
Na, akkor most hallgatunk egy zenét, és aztán ezen a vonalon megyünk tovább. Láttam, hogy miket játszol most januárban, megszámolgattam, hány előadásod van, és beugróból többet is játszol januárban a Centrál Színházban.
Igen.
Ami, én nem vagyok egy nagy tévénéző, de egyszer-kétszer láttam, azt viszont érzékeltem, hogy ennek hatalmas nagy tábora van ennek. Igen. A produkciónak, ezt rendkívül szeretik nagyon sokan, és amit én ebből láttam, abban azt láttam, hogy te ebben hihetetlenül, tehát te vagy ott a legkreatívabb, szóval nagyon, tehát hogy ez neked rettenetesen jól megy. És aztán olvastam, hogy volt is szó arról, hogy te esetleg tanítanál improvizációt. Felkért, a Marton László említette neked, hogy te taníthatnál improvizációt. Nem tudom, hogy tanítasz-e azóta improvizációt, de ez érdekelne, hogy hogyan lehet ezt tanítani. Nyilván nem magát azt lehet tanítani, hogy te mit improvizáljál, de hogy gondolom, hogy valamiféle készségek kellenek ehhez, amit lehet fejleszteni. Hogy gondolsz te erre, hogy improvizáció? Mi ennek a titka, hogy te például ebben iszonyú jó vagy, ezt én így sejtem, látom.
Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ebbe a beugróba belekeveredtünk. Nagyon sok tanúsága van, és nem csak az improvizáció kapcsán, hanem általában véve a kommunikáció és a színészet kapcsán rengeteg tanúsága volt. Az a fajta nyitottság, ami ahhoz kell, hogy improvizálj, az egyébként kellene a hagyományos próbákon is, hogy amit történik, arra te azonnal tudj reagálni. Az improvizáció lényege, vagy nem ez olyan, mint hogyha valami tankönyvből idézni, tehát számomra az hozta ez a pár év, hogy A legfontosabb az improvizációban, hogy bízz a másikban. Ne szőj erőre. Hadi terveket, bízz abban, hogy kapsz, és te abból fogsz tudni tovább lépni. Amikor két ember terveket sző, akkor leginkább az mutatja meg, amikor egyszer csak egyre hangosabban beszél mindenki, mert akkor győzni a másikat is, nyomja a sajátját, tehát ahol egy improvizáció vége a kiabálás, nagyon sokszor az oka az, hogy nem figyel egymásra a két szereplő. Most egy jó színpadi próbán, amely persze sokféle lehet, tehát a Taubnál mondjuk például erről nincs szó, ahol előre a fejében lejátsza gyakorlatilag az előadást. Jelen időben beszélek róla, de hát sajnos ez már ugye nincs rendjeim. Hogy ott is, hogyha valamit csinálok, azt mondom, hogy most elindulok, és közben le van írva, hogy ott meg kell, hogy álljak, akkor nyilván azokat az okokat, ha jól játszunk, akkor nem abból következik, mert elolvastam a mondatomat, hanem azokból a metakommunikációkból, hogyha én valamiért megállok, ez most nagyon elvontam, azért pedig nagyon egyszerű helyzet, mert valakin látok valamit. Miért? Azt mondom, hogy megyek és megállok, az valamiből adódik. Hogyha olvasol egy színdarabot, nem feltétlenül van mellé írva mindez. De hogyha jól játszik a két ember, akkor majdnem nem kell hozzá rendező, hogy olyan finomságokból álljon össze az, hogy te miért állsz meg, a másik miért süti le pont akkor a pilláját, akkor miért veszel egy levegőt. Hát hiszen minden improvizáció normális esetben, hiszen azt játszod, hogy ez a dolog most és ott és akkor történik. És egy próbán először meg kell csinálni ahhoz, hogy rögzítve, aztán ez a véletlen létrejöjjön. Hogy lehet-e tanítani, én szerintem először is minden színész tud improvizálni. Az a színész nem tud improvizálni, aki azt mondja magára, hogy én nem tudok, mert ha elhiszi, akkor nem tud. Csak jó közérzettel lehet csinálni. És akkor azt mondtam a Lacinak, hogy szerintem ez nem tanítható. Tévedtem egy utólag, azt mondom. Lehet. Én magam voltam olyan kurzuson, ahol nagyon sokat tanultam, ahol jött egy fiatalember, kicsit még pökendén, hogy ki is kértük magunknak, nem mondta ki senki, de azért úgy látszódott, hogy már túl voltunk 101-nál ilyen beugrón, és akkor jött valaki, hogy tart egy kurzust. Olyan hasznos volt, olyan egyszerű, jó rávezető mondatokat mondott ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy egy improvizáció működjön. De nagyon tanulságos volt, és hát nyilván az embernek magának is megvannak ezek a mondatai. Nem tanítok. Érdekes, hogy ez fölmerült, mert van némi hiányérzetem ez ügyben. Azt gondolom, hogy minden pontján voltam ennek a szakmának, és pedagógus szülőkkel a háttérben genetikailag szerintem predesztinálva vagyok arra, hogy fiatalokkal beszélgessek arról, hogy mi ez az egész. Elég zárt rendszer a főiskola.
És a Kaposvári Egyetem?
Ott sem merült föl, hogy én tanítsak. Igazán nem merült föl. Mondjuk Kaposvár a jelenlegi életvitelemmel kicsit komplikált lenne, márpedig én nem vagyok link, tehát hogyha egy ilyet elvállalnék, akkor én ott lennék. Tehát az hangsúlyozom, pedagógus szülőkkel a háttérben az ember ezt komolyan veszi. Ez úgy hiányzik, és ezen gondolkodom, hogy már csak magam merő önzésből érdemes tanítani, mert az ember sok minden tisztába tesz önmagában.
A Kaposvár azért jutott eszembe, mert úgy tudom, hogy te ott szakmai bizottságban, tehát ott te véleményező voltál.
Én egy véleményező voltam, hogy helyzetben semmi, ilyen értelme semmi.
A Kaposvári Egyetem hogy mondjak egy színházi intézetének igazgatói pályázatánál.
Így van, így van, de ott egyszerűen elolvastam két anyagot, és az alapján neked
és úgy találtad, hogy a Vidnyánszkié jobb?
Én úgy találtam, hogy az a kapcsolatrendszer, és ezt le is írtam, hogy annak az intézménynek nagyon jó, tehát én dolgoztam az Attilával elég sokat, és tudom, hogy az, ahogy ő színházról gondolkodik, az számomra megtermékenyítő volt, nagyon ráfér a Magyar Színházra, hogy valaki ne azokból a gyökerekből táplálkozva építsen fel egy előadást, mint mi. Tehát azt gondoltam, igen, és most is ezt gondolom, hogy ő nagyon hasznos lehet, hozzátettem, ha jelen van. Ha nincs jelen, akkor teljesen mindegy, miről, akkor nem tudom, miről beszélgetünk. Tehát az, hogy az ő életvitele, az ő, főleg most így, ezt nem tudom, ezt majd ő eldönti. Azt gondolom, igen, hogy nagyon, nagyon jót tud tenni egy fiatal embernek, színház csinálónak általában. Ennyi.
Még abban maradtunk az improvizációval, meg a beugróval, pedig még azt akartam kérdezni, vagy mondani, hogy ezt már nagyon régóta csináljátok ugyanazokkal a partnerekkel.
Igen.
És akkor mégis meglepnek? Nem tudod, hogy fog reagálni? Mit fogsz kapni tőle a következő jelenetben? Ugye Pokornilia, Szabó Győző,
Kálói
Molnár Péter, és évek óta. Én úgy érzem, hogy te valószínűleg őket még jobban ismered, mint azt, akivel eljátszottál 100 előadást a színházban.
Igen, ez egy érdekes helyzet. Sok egyéb dolgot tudunk meg önmagunkról is, mert ugye nincs meset, arról tudsz beszélni, amiben otthon vagy. Tehát vannak bizonyos témakörök, ahol akárhogy tudsz improvizálni, egyszer csak leblokkolsz, mert nem használ, nem tudod használni, nincsenek azok a mankók, azok a kifejezések, amiben különben kapaszkodni lehet. Sok mindent tudunk egymásról, ez tagadhatatlan, de hát az improvizáció lényege, hogy valóban mindig van egy-egy meglepetés is. Arra kell vigyázni, hát most nem veszi a tévé. Tehát ezek most szikáran színházi előadások, nincs kamera, nincsen. Neked mondom, mint nem folyamatosan tévéző embernek, hogy a tévében csak ismétlések mennek most. Aha. Ez ahhoz képest, hogy életemben talán a nagyon kevés kritika, barátok, önmagam, közönség által szeretett, tehát a teljes lefedettségben mindenki szerette ezt a műsort, ez egyetlen, talán az egyetlen ilyen, hogyha valami belegondolok az életemben, hogy ez miért nem kell a televízióknak, az nyilván megérne azért egy eszét.
Ez különös.
Igen.
Hiszen különös. Sokáig ment, csak igen. Egyik vette át a igen. Másiktól, és igen. Mindenhol ezt sikeres
nem tudom,
volt.
Most, hogy formában tartsuk magunkat, játsszuk színházi előadásként.
Uh-huh. Ha már így mondod, hogy ez volt a legsikeresebb, de szerintem az Üvegtigris sorozat is egyértelműen sikeres volt, nem? Vagy arra volt valami
hát fajta
panyagás?
Azért a szakmát azt erősen megosztotta. Az nevezük szakma, hát ez megint egy különös kifejezés, hogy mi a szakma, ki a szakma. Igazán kritikát, egyértelmű jó kritikát a harmadik rész kapott, és érdekes módon fesztiválokon, tehát Chicagóba hívták el fesztiválra, ahol egyébként megint kénytelen vagyok használni az egyszerűség kedvéért ezeket a számomra egyébként kifejezetten zavaró fiók rendszereket, tehát hogy hol művészfilmek voltak, Biblioték Pascal voltán előttünk, és meghívták az Üvegtigris 3-at, Spanyolországba ki is mentem, ott az önbizalom növelő volt, mert ugye ott ráadásul angolból fordították spanyolra, értelemszerűen azért a szóviccek, azok nyilván ennek a verbális humora az finoman szóval sérült, és ugyanúgy röhögtek rajta, amikor azt mondjuk, hogy ez egy ilyen speciális közép-európai humor, akkor egyfelül igazunk van, másfelől mindenütt működő. Megtűnik.
Pedig egyébként az Üvegtigris 3-nak ugyanaz volt az ambíciója, szóval nem volt közben titkos művészi...
Nem, egy nem kis ravaszkodás volt benne. Ezt jól érzed, igen. Én más, tudtam, hogy másmilyen filmet csinálok. Tehát azt is tudtam, hogy nagyon veszélyes vizekre elvezek, mert az a fanklub, amelyik imádta az egyest, a maga egyszerűségében egy helyszín eljön valami, stb. Az lehet, hogy nem lesz boldog, hogyha így megbolygatjuk ezt az egészet, de én meg azt gondoltam, hogy akkor van értelme egy harmadikat csinálni, hogyha, és itt jön a ravaszság, hogyha ha fölhasználva azt a szeretetet, azt a szeretet adagot, amivel nekiindulunk, biztosítva láthatom a nézettséget, hiszen nagyon-nagyon el kellett volna szúrnom, hogy ne hadszámjegyő legyen a nézettség, mégiscsak egy másik filmet csináljak. Mert azért ez alapvetően más stílusú film. Végülis egy ilyen, majdhogy nem road movie, több szálon futó. De nekem kellett, hogy kipróbáljam önmagamat.
A road movie-ról jutott eszembe a Kalandorok című film, és azt akartam, én nagyon bírtam azt a filmet, de azt akartam kérdezni, hogy az, hogy ott neked a kis hajacskádban hátul volt egy ilyen kis vékony a lófarok, ami valamilyen színes gumival, az ilyet azt neked kitalálják, vagy ezt te magad találod ki?
Hát van, amikor nagyon klassz ötletek elő. Azt speciál én találtam ki, legyen. Hát van egy rakás ilyen rockzerész barátom, hát tudjuk jól, ez egy kétségbeesett harc az ifjúságért. Figyelj, de még mindig rocker vagyok, öregem, pedig már nincsen gyakorlatilag mit összefonni. Nálam is egy kis feladat volt ott elhelyezni ezt. Hát de például a reklámban, ott Forgácsbőben rengeteget tesz hozzá, van egy, nem nézett tévét, ezért mondom, tehát van egy mindig tévés reklám, ahol nagyon sok. Igen. És ott rengeteg dolgot tett hozzá, tehát beszélgettünk a figurákról, de rengeteg ilyen-olyan parókát behoz, neki van hozzá, ő már lát engem benne, és akkor ott együtt találjuk ki. Tehát van, nagyon sok embernek a munkájából áll össze. Tehát ha visszatérünk az Üvegtigrisre, az, hogy Easy Rider öcsém, abból egy slang, vagy egy szlogen lett, ahhoz kellett nyilván az író alapvetően Busch Gábor Olivér, aki kitalálta, kellett a Csúlya, aki egy babettára ül, a babettát meglelkesen megcsinálta úgy egy kellékes rác, hogy az közben olyan tűzcsíkokat kap, mint hogyha valami elképesztő őrült motor lenne, és ettől komikus lesz. Tehát egy-egy ilyenben nyilván rengeteg ember melója van, a Külcsínben is.
Hallgatunk zenét, és folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, megy Rudolf Péter a vendégem, és most visszaevezek vele a színházi színész szerepkörére. És azt szerintem, hogy a holt lelkekig fogunk így a végén így odahalni. No, hát sok időt töltöttél a Víg Színházba. Nekem tulajdonképpen így máig egy Víg Színházi színész vagy. Ott kezdted a pályádat a főiskola után, vagy már közben, és ott voltál 10-15 évig. 80, igen, 15 évig ott voltál.
Hát főiskolával együtt 17-18
évig. Igen. És akkor most... Hát két dologra szeretnék így a saját emlékeimből visszapergetni. Az egyik a padlás, amit hát nyilván sok százszor játszottál meg sokáig évig, és ugye az jutott eszembe a padlásról, talán már nemrég láttam, hogy akármilyen hülye hangzik, mégis úgy van, hogy egyszer s mindenkorra meghatároztad a lámpás értelmezést abban az előadásban. De most komolyan, sokszor bemutatták a padlást azóta, és ugye ezen eltűnődtem, hogy minden lámpás olyan volt, mint te. Tehát soha senki nem gondolta másképp azt a figurát, mint ahogy te, hogy ott puffog, meg így jár, meg ilyen piros óra van, meg nem tudom micsoda. És ugye ez milyen különös. Te biztos nagyon régen nem láttad a padlást, de az még most is megy, mások játsszák, illetve van, akik ugyanazok, és tele van élő és halott kísértetekkel az egész előadás.
Hát ez nekem különösen fájdalmas, igen. Akkor ez nagyon nagy pillanat volt, hogy mi akkor egy generáció egyszer csak kaptunk egy ekkora lehetőséget, akkor föl se fogtuk, úgy örültünk, de egy utólag azért akkor némileg kockáztatott a színház, hogy ránk tolt egy ekkora műzikert, amiben nyilván azért pénzparipa fegyverbe beletolódott annak idején. Egyáltalán nem sejtettük. Így utólag megmondom őszintén, amikor a Laci beállította a tapsrendet a végén, akkor kicsit összemosolyogtunk mögöttem, utána egy olyan 7-8 percre tervezte a tapsrendet, hogy ez talán ez fölösleges, ezzel a harmadik perc táján nem kéne már ezzel foglalkozni. Igaza lett. Pontosan úgy történt minden, ahogy ezt ő gondolta. Nagyon, mielőtt szobrot állítanék magamnak, hogy kitaláltam a padlást, hogy onnantól kezdve mindenki így játszol, ez nagyon erősen erre is volt megírva, tehát azért ezek nem, a padlás ereje nem a szerepek összetettségében rejlik.
Jó, igen, most egy kicsit.
Igen, tehát jól esne, meg szívesen ülnék itt babérokon, de hát azért az, hogy nagyon adja magát. Én nem is játszottam olyan sokszor érdekes módon. 150 valahányszor játszottam, és aztán egyszer visszatértem még a sátorban, akkor megkértem a tanár urat, Martont, hogy hadd játszam el, mert ugye akkor poénból mondtuk, hogy ezt egyszer még a fiam is látni fogja velem, pedig akkor még sem feleségem, sem fiam nem volt. És akkor 3 éves volt az Olivér, és akkor visszakéreckedtem egy előadás, hogy nézze meg. És akkor ez egy legendás pillanat volt, mert mikor a Tádé Kaszásoti elénekelte a dalt, a híres dalt belőle, akkor mindig volt egy ilyen meghatározhatatlan idő, ilyen egy másodpercnyi áhítatos csend a nézőtéren, mindig úgy énekelte, hogy mi magunk is egy kicsit civilé változtunk, ez az igazság. És abba a csendbe a fiam beleüvöltötte, hogy most pedig apa énekeljen. Mindenki esett példátlan röhögés fogadta a dolgot, tehát ugye Attilát jól ismerte, ugye, mert mi köm is összejártunk, és úgy érezte, hogy a szomszédinek ilyen sikere van, megérezett valamit ebből 3 éves, akkor itt ez, hogy apja is tegyen le valamit az asztalra. Na bocsánat, nem akartam.
Jó, történet. Igen, de... érdekes vonása van a padlásnak, hogy valahogy színház vezetőképzőnek bizonyult.
Igen, azt mondja, hogy hát kik voltak benne, vegyük végig?
Hát igen, hát mondjuk rajtad kívül, tehát Méhestől még egészen Balázs Péterig, meg, de volt még, igen, nem értem ezt, de Serezzoli, igen.
Az egyetlen a Víg Színház, az akkori generációjából rajtunk kívül mindenki vezet már színházat.
Hát te is voltál színházvezető, értem, mert voltál főrendező. Tehát ez hát,
művészeti vezető voltál,
tehát hogy vezetett művészileg egy társulatot.
Ez azért érdekes kérdés, mert ezen átugrunk, ez egy érdekes kérdés, hogy ez az energia együtt miért nem, hogyha ez most mind vissza, ott marad a Vígben, na, az milyen erő lenne, az egy érdekes kérdés lenne.
Megakadt a szemem azon, hogy amikor te eljöttél a Víg Színházból, az utolsó szereped az Olasz Szalmakalapban volt, úgy láttam. Te elmeneteledben ennek része volt? Én úgy emlékszem, mint egy különösen nem jól sikerült előadásra.
Nem, de én szerettem próbálni. Én nem, egyáltalán nem gondolom. Nem ez volt benne. Uh-huh. Nem, ez volt sok minden.
Ezt úgy nem gondoltam megkérdezni, hogy 11 évvel ezelőtt miért el, akkor csak valahogy szemet szűntek.
Erre kapásba tudok válaszolni, nem. Én szerettem akkor azt a munkát az Enikővel. Az, amit ő akkor keresett, az az akkori Végszínházban nem tudott működni, vagy én nem voltam megfelelőre, nem tudom, de én szerettem azt, hogy ott nincs így köze hozzá. A Szálmi Boszorkányoknak inkább van hozzá köze, és egyáltalán annak van köze hozzá, hogy én állandóan azt éreztem, hogy nem azt teszem, hogy tennem kell. Ilyen
úgy értett, furcsa. Rendezned kéne, vagy máshogy kéne rendezni? A Szálmi Boszorkányok volt az egyetlen nagy színpadi rendezésed. Igen. A sátoron kívül.
Igen, mert a sátor az egy köztes helyzet. Igen, volt az angyalok.
A nagy színpadi rendezésed, és miért volt az ilyen döntő? Tehát nem úgy sikerült, vagy szerinted úgy sikerült, de nem lett meg annak igazán az a hozama, ami meg kellett volna, hogy legyen, vagy mennyiben volt ez?
Nem, ez egy sokkal diszkrétebb probléma, amiről én most nem akarok beszélni. Értem. Mert nem lenne korrekt részemről. De valahogy mindig azt éreztem, hogy négyeseket, hogyha magyar általános iskolai osztályzásos rendszert nézzük,
akkor
négyeseket csináljuk, és nem tudtam eldönteni, hogy ennek a Vígszínház az oka, vagy én magam.
És akkor ezért gondoltad, hogy ezt ki kell próbálni máshogy.
Igen, derüljön ki, hogy így van. Mondjuk ez egy leegyszerűsítés, mert sok minden volt benne. Az én keresgélő színház, tehát hogyha azt mondom, amiről elkezdtünk beszélgetni, hogy a mai magyar színház rá van kényszerítve egy üzemmenetre, ami önmagában már egy kicsit disszonáns, amikor színházról beszélgetünk, akkor nyilván egy ilyen nagy színház esetében ez még inkább igaz. És ebben az üzemmenetben én nem találtam a helyem, másképp gondolkodnék, sem rendezőként, én kíváncsi vagyok, több mindent megnéznék, erre ott nincs mód, hamarabb el kell jutni színészként is, és rendezőként a megoldáshoz, és nagyobb rizikója van annak, hogyha te rossz vagy. Én meg azt gondolom, hogy próbán kell bátran nagyon rossznak lenni, és sok mindent megcsinálni ahhoz, hogy aztán a végén is kristályosodjék az, ami kell, és ettől én ott a nem rögzítő ember hírébe keveredtem, vagy nem jól rögzítő ember hírő, ami valószínűleg igazság is van, tehát egy oda pofátlanság mindig volt bennem, hogy tudok improvizálni valahol a kis agyammal, hogy én nem kerülhetek bajba. És az egy újabb fázis volt az életemben, a talpba való találkozás, ahol meg kifejezetten a másik irányba lengek ki, és szeretném, ha nagyon nagy rend lenne körülöttem. Tehát így utólag azt mondhatom, hogy a Vígszínház és a saját magam felelő, nem is a Vígszínház, a Vígszínháznak az a dolga, ami a dolga, hogy abban én hogyan illeszkedtem, ott a Vígnek is megvolt a maga, ennek az intézményrendszer, vagy technikának megvan a magasra, és alapvetően nyilván az én sarom volt, hogy nem vívtam meg a harcot akkor, hogy hadd csináljam úgy a dolgaimat, hogy én akarom. Ahhoz nem voltam elég erős, nem voltam elég tehetséges, vagy állandóan a humorba folytva próbáltam megfogalmazni, amit akarok, ami lehetőséget ad mindig az elmenekülésre a gondolat elől, amit fölvetsz.
Mondtad, hogy szeretted az olasz szalmakalapot. Volt egyébként olyan szereped, amit nem szerettél?
Én igyekeztem mindenre megharcolni, nem, igazán nem szerettem a... Ez most furcsa lesz, mert imádom szépen őt. Nem is az, hogy nem szerettem, a szerepet szerettem, de fájt, mert arról volt, hogy a Lila Ákácot fogjuk játszani Kapás Dezső rendezésében, ami az én egyik kedvenc szerzőm szépen, és a kedvenc darab, ami Lila Ákác. De most nagyon csodás darab a Május is, de Csacsiszki Pali után eljátszani a Május, már pedig az volt eredetileg a terv. Helyet, bocsánat.
Igen, ez az
hogy igen. Az egyszerűen rosszul esett, és valami pimfok miatt, mert játszottam még egy színházat.
És akkor kicsit mondtam, sértődött, öngyilkos jelölt voltál a Májusban.
Persze, hogy kell, igen. A Pantelon és a Hölgyvendékeket kevésbé szerettem, de nem volt igazán hisztis és nyűgös voltam benne. De ezek azért inkább kutatnom kell ezután, mert Vizsgák és fegyelmik. Na, ott nagy harcokat folytattunk, nagy csurka darab volt.
Horvaival.
Tanárúrral, igen. Ott voltak velem problémák, mert nem éreztem igazán jól magam a szerepben. De összességében inkább megpróbáltam megharcolni mindennel, még hogyha elsőre nem is bontottam pezsgőt, hogy azt játszom, amit játszom. Tehát annál megint csak mondom, annál pedagógus szülőbb gyerek vagyok, hogy ne akarjak megfelelni egy ilyen helyzetben.
Zenét hallgatunk és folytatjuk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, bok! Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy vasárnap, szombat délután a Rádió Q-n. Rudolf Péter a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Már nincs sok időnk, de most megmondom, hogy mi az a három dolog, amiről még szeretnék beszélgetni. Az egyik, hogy most úgy néz ki, hogy viszonylag a Centrál Színház az otthonod, legalábbis ott játszol a legtöbbet, több előadásban is benne vagy. A másik, amiről beszéljünk mindenképpen, amire most készülsz, a Holt Lelkek, mert a Radnóti Színházban Valló Péter rendezésében a Holt Lelkek főszerepét fogod vendégként játszani a hónap végétől, és a Radnótiban olyan sokat, talán a három nővérben tíz évvel ezelőtt, a Tuzemba-ként. Igen. És a harmadik pedig a Debreceni Színház, ami pletyka szinten elhangzott, és olvastam rá egy válaszodat, amit érdekesnek találtam, azzal foglak majd még szembesíteni. Igen. De akkor mesélj nekünk kicsit a Centrál Színházról, hogy te ott megtaláltad-e valamilyen formában a helyedet, vagy igazából nem kell az embernek helyet megtalálni, hanem jó, ha van egy színház, ahol több előadásban megy, és jól érzi magát, és jól dolgozik.
Hát nem árt, ha az ember talál egy helyet, természetesen. Tehát én alapvetően hiszek a társulatban. Én azt gondolom, hogy akkor lehet komoly dolgokat csinálni. A társulatnak is persze, mint mindennek, van egy élete, egy gyerekkora, egy felnőtt kora, és ahogy látjuk, van egy ilyen leszálló ágon szinte mindig. Hogy ez milyen hosszú, az nyilván a részvevők képességétől, meg a szerencsétől is függ. De az élet így hozta, nem érzem magam rosszul a bőrömben attól. Hozzáteszem, hogy jövök, megyek és keresgélek. Néha nagyképpen reneszánsz életnek hívom az életemet. De mégiscsak lehet azt mondani, hogy nagyon komplikált lenne egy beosztott színészként, vagy akár színészrendezőként ezt végigcsinálni. Így nagyobb esélyem van erre, hogy ezt csináljam. A Centrában pedig a Tamás ugye egy elég nagy utat jár be.
Puskás Tamás,
aki elmozdította valamilyen irányba, nyilván nem véletlenül lett, aztán átkeresztelve a színház, lépked valami felé, és ezen az úton csatlakoztam hozzá. Nem volt ez ilyen tudatos, először egy szerepre kért föl. Ez egy véletlen sorozat volt, ami így utólag mégsem véletlen nyilván, mert elkezdtük kölcsönösen jól érezni magunkat a különböző produkciókban. Szeretek oda bevenni. Tehát anélkül valóban, hogy azt mondanám, hogy én társulati tag vagyok, jó közérzettel lépek az épületbe. Közön van az ottani emberekhez, és ez fontos, és ez jó. De játszom a Táliában is, és játszottam Debrecenben is, az egy közös produkció volt, az Olbi két egyfelvonásosát játszottuk Tália-Debrecen közös produkcióban. És most van a Radnótin, ez a, ami hát nekem külön bája, ugye, hogy én Marton Valló osztályba jártam, tehát a Péter nekem tanárom volt 4 évig a főiskolán, és nekem nagyon rossz érzés volt, hogy ő eljött a végből, tehát akkor az nekem egy hiányérzetet szült. 85-86-ban talán.
Viszonylag sokszor dolgoztál vele a végben is, azt mondja, volt. Tehát ahogy tetszik től, Róma és Juliánát, Hágó és Békéjét.
Fontos dolgokat, nagyon fontos
előadások. És akkor most fölhívott, és azt mondta, hogy gyere Péter ide Radnótiba hozzánk Gogolra.
Igen.
És akkor te nagyon megörültél.
Nagyon, természetesen. Hát ugye nagyon sok olyan pontja van ennek a mondatnak, amitől az ember megörülhet. Gogot játszottam már egyébként, érdekes mondani, egy monodrámát csináltam. A Köpönyeget szintén a Táliában. Hát ő zseniál. Egyáltalán az oroszoktól mindig elérzékenyül a színészember. Egyszerre lélek és filozófia és humor, ez nagyon ritkán van meg így együtt más szerzőknél, mint az orosz szerzőknél. Úgyhogy nagyon örültem neki, természetesen megtiszteltetésnek vettem. Picit sznob is vagyok, tehát ez is benne van. De hát ez megint olyan szerep, ami úgy tud tovább lökni az emberen, ha sikerül.
Hogy álltok? Jól megy? Jól,
hát ebben jól a fázisban? Alakul. Hát én nem tudom, hogy
álltok. Hogy is nagyon korai fázisban? Hát nem olyan vagyunk sokkal már előtte. Mire ezt a rádióhallgatók hallják, már a nyakadon lesz a premier.
Igen. Én sose tudom, hogy állunk. Nincs, nagyon szélsőséges esetekben, igen.
Azt se tudod, hogy most akkor jó lesz, nem lesz jó?
Nem tudom.
Mikor kezdted el tudni? Premiéren?
Érdekes kérdés, nem tudom. Mindig máskor, de én bennem nagy elbizonytalanodási. Tehát nem mindegy, hogy egy nap melyik szakaszában beszélsz velem. Tehát tudsz egy teljesen optimista ember találni, aki azt mondja, hogy és egy magába zuhant fickó. Tehát ez ilyen hullámok majd. Tör rám.
Most éppen merre van az inga benned? Most egy magabiztos emberrel beszélgetek éppen, vagy egy elbizonytalanodott?
Szabad visszakérdezni, köztem. Mit látsz?
Hát kiegyensúlyozottnak látszol, de ugyanakkor profinak is, aki azt mutat, amit akar.
Én hajnal 4-kor felébredtem, és morzsolgattam magamon a szöveget, miközben a másik énem azt mondta, hogy te hülye vagy, te aludjál, te pihenjél, de közben morzsolgattam a szöveget. Nagy falat, nem tudom még pontosan a dolgomat, de minden elhangzott már úgy, ami közelít ahhoz, hogy el kell, hogy hangozzék. De hogy ez begyakorlódik-e, azt még nem tudom. De hát hollywoodi ilyen beszélgetésekben csak optimista figurákat látsz, tehát ez nyilván nem véletlenül találtak.
Az idő múlásával magabiztosabb vagy pedig ellenkezőleg izgulósabb, vagy félősebb?
Úgy az időmúlását úgy érted, hogy öregszem, mondjuk
nem, ki. Nem úgy értem, hanem úgy, hogy 10 éve vagy a pályán, 20 éve vagy a pályán, tehát hogy
egyre
nagyon sok
rizikó.
Szerep van már mögötted, és azokat mind megoldottad valahogy. Többé-kevésbé.
Egyre nagyobb. Sose értettem ezeket a mondatokat, de valahogy egyre nagyobb rizikója van.
Egyre tétesebb?
Egyre tétesebb, uh-huh. de nem a siker miatt. Nem az, hogy mit írnak meg. Fontos, minden fontos, ez a hazugság. Igen, szeretet, azért hiú, természetesen a hiúság, az nem negatívum, az motor. Szeretet, a siker van, szólnak a klasszikus értelem, hogy tapsolnak, kritika leírja, stb., de hogy meg tudok-e oldani egy dolgot, azért az jobban izgat. Aztán szeretném, hogyha az másnak is tetszene.
És azt gondolom, hogy egy te belség. Tudod, hogy megoldotta, de vagy ezt tudja a rendező,
nem, azért
tudja
van
a partner,
ember,
tudja a feleséged.
Fontos. Van pár ember, akinek hiszek, uh-huh. Az nagyon ritka, hogy ne essen ez egybe. Az a pár, nyilván attól van az a pár ember, aki fontos számomra.
Na, tehát, hogy a Debreceni Színház úgy jön ide, hogy igen. Amikor Vidnyánszky Attila elnyerte a Nemzeti Színház igazgatói megbízatását, akkor fel mit csinált egy ilyen pletyka, hogy te leszel Debrecenben az őt követő igazgató. És aztán azt találtam, hogy ezt meg is kérdezték tőled egy újságban, mire te azt mondtad, hogy most keresem a papíromon, hogy mire te nem, azt mondtad, hogy nem. És ezt írta a helyi napló, tehát a Debreceni újság, hogy a,
én
úgy
nem
értesültek.
Beszéltem senkivel a helyi naplóból. Ezt rögtön, mielőtt nagyon belebonyolódunk ebben, engem senki nem kérdezett.
Senki nem kérdezett.
Senki nem kérdezett, és én
de
erről
akkor ezt legalább tudod, mit mondtak?
Nem, kíváncsi
na, hát azt akkor elmondom, hogy a keresgélőkhöz közel álló forrásból úgy értesült a napló, hogy valóban kapacitálták a kiváló művészt, ezt te vagy, színház és filmrendezőt, ami a felkérésre mindeddig nemet mondott. Meg lehet, folytatja az újság, sok más mellett ebben szerepet játszhat az is, hogy a színigazgatás egész embert kíván, ám az érte járó fizetésből egy fél család sem élhet gondtalanul. Ezt itt most arcot vágott.
Nem tudom, ez nem, most így nyelvtanilag sem teljesen tiszta, hogy első hallásra, hogy ez az ő gondolatmenete, vagy valaki ezt mondta neki.
Tehát nem, én ezt nem úgy olvastam, hogy te azt mondtad nekik, hogy ez a pénz kevés.
Én nem beszéltem senkivel.
Senki nem mondott neked ilyesmit?
De ez a része. De azért nem érdemes beszélni, mert onnantól kezdve, hogy valamiben az ember nincs, onnantól kezdve az erről való beszélgetés tényleg teljesen felesleges.
Tehát megkérdeztek, és azt mondtad, hogy nem, és itt van vége ennek a dialógusnak.
Ez egy nagyon-nagyon nagyon rövid beszélgetés. Igen.
Általában igen. Nagyon nagy nem ambíciót színházat vezetni?
Megmondom, mi az ambícióm, aztán onnan fejtsük vissza a dolgot. Ambícióm bevonulni egy térbe olyan emberekkel, akikhez sok közön van, és nagyon sokat agyalni egy olyan anyagon, amit együtt rakunk össze. Ez izgat igazán. Hogyha ez csak akkor tud létrejönni, hogyha az ember közben egy rakás bürokratikus harci feladatot magára vállal, akkor lehetséges, hogyha úgy gondolom, hogy ez megéri, akkor legyen így. Nagyon sokszor merült valami, nagyon vicces helyzetek voltak, hogy nem is tudtam róla, tehát komoly újságírói kérdések merültek fel, és fogalmam nem volt, hogy mit kérdez, tehát hogy mik a terveim, de azt sem tudtam, hogy miről van szó. Tehát olyan pletykák terjednek el, nem tudom miért, mondhatnám megtisztelő, azt hiszem az én nevem forgott a legtöbbet. Az ember, akit a legtöbbször annak hittek címmel lehetne egy filmet készíteni erről. Én pályázni valójában egyetlen egyszer pályáztam, ez a Tália volt abban az időszakban 2000-ben. Akkor viszont, ez a sors különös játék, akkor viszont azt mondták, hogy érvénytelen a pályázatom, mert én hétfőn 5-kor adtam le, holott vasárnapra volt a kiírás. Gyenge pontja a dolognak, akkor most ezt elmesélem, egy utólag, sok-sok év távlatából, hogy ez nem így volt, mert beszéltem jogásszal, baki kiírni vasárnapra, és jogi értelemben ilyenkor érvényes még a hétfő délutánra, de nem volt cél, hogy az én pályázatom érvényes legyen. Sőt, tulajdonképpen meg is kérdezték, hogy ha az életben akarok még pályázni, helyese, hogyha én ezt most szóvá teszem, mert szóvá tettem volna, csak nagyon kínos ügy lett volna, mert az egész csomagot kellett volna újra tárgyalni, amikor már közben kb. 5 színházi pályázat járt, 5 komoly színháznál már döntést hoztak. Én egyetlen egyszer pályáztam. Hivatalosan nevem sokszor felmerült,
de és erre akkor, nem érdemes pályázt, szót nem, ezt most itt le is fogjuk zárni, egyébként is vége a műsornak, de minden esetre akkor nem tetted szóvá, ezzel nyitva hagytad az utat arra, hogy még majd valaha pályázzál. Igen. Jó, de hát ez most csak véletlenül alakult, hogy ez lett a vége, nem ez a konklúziója a műsorunknak, hanem az, hogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethettünk.
Nagyon szépen köszönöm.
Rudolf Pétert hallották az Ahol hely van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök Önöktől, hallgassanak bennünket jövő héten is, viszont hallásra.